Judaizmus, a mentőöv. A napokban érkezett egy véleménykérés egy külföldi hívő férfitől, aki egy keresztény tudakozó vagy kereső honlapot szerkeszt. Egy körültekintő és komoly emberről van szó, aki nagyon átvizsgál mindent, mielőtt hirdetni a nagy közönségnek. Ő is azon hívők közé tartozik, akik érzik a romlott gyökereket, illetve a gyökértelenség állapotát, és tudatosan elindultak a zsidók felé az eredeti forrást fölkutatni. Egy tucatnyi messiás hívő zsidó honlapnak a címét csatolta az e témával foglalkozó rovatában. Mivel ismeri munkásságunkat és megbízik bennünk, megkért, hogy nézem át és szűrjem meg, hogy melyek a biblikusak és melyek nem. A probléma a szokásos volt. Mindegyik honlapon jelen volt, és hangsúlyosan hirdették a judaizmus tanait. Az eredeti tiszta törvény, a Tóra csak egy volt a sok felsorolt szent könyvek között. Talmud, Misna, Gemara, stb. Ez mi történik valójában? Amikor elindul valami, amikor megkezdődik egy profécia beteljesedése, amikor a vissza és a beoltatás ígéretének látható jelei feltörnek. Az ellenség utolsó erejéig mindent megtesz, hogy a valódit hamisítva, egy bár hasonló, de mégis teljesen más, felületes és lelki irányba terelje a jóhiszemű, tovább haladni vágyó kereső tömegeket. Elohim tervét nem tudja meghiúsítani, de viszont képes késleltetni azt, illetve sokakat magával rántani. Ott állsz a sivatag közepén, már kijöttél Egyiptomból. A kiszáradás végső fázisa fenyeget, hisz annyira hiányoznak az életet adó tanítások keresztény körökben. Elindulsz a kút felé, de a sátán rád zúdítja a hamisság felületes kis szitáló esőjét, hogy ideig óráig felfrissülj, és ne érezd a szomjúságot. Magadra veszed a táliszt, a kipát, megtartod az ünnepeket, és elvagy. De a kimeríthetetlen kútnak az életet adó vízéhez már nem jutsz el. Magához a messiásig nem jutsz el, aki mindent magába foglal, a teremtés könyvének első betűjétől a jelenések utolsó pontjáig. Az egyetlen valódi kút és gyökér, amelyet a zsidó nép kapott meg először. Az eszközök és külsőségek hamis és felületes használatán, illetve nagy százalékban hamis identitás hazudásán túl is még egy igen nagy probléma rejlik a közösségeken belül. Alapjából az, hogy fogalmuk sincs, hogy mi a zsidó gyökér. Sokáig magam is úgy láttam és azt hirdettem, hogy a zsidó gyökér természetesen nem más, mint az Ószövetség, azon belül a Tóra, melynek atommagja pedig nem más, mint maga a törvény. És ez így is van. Csak hogy önmagában és ebben a formában teljesen hiányos és halott az egész. Majd egy idő után Ruach HaKodesh felnyitotta a szememet arra a tényre, hogy az eredeti gyökér, melybe görögnek és zsidónak be kell oltatniuk és visszaoltatniuk, az ezékieli profécia szerint 37. fejezetben és sok más profécia szerint, az valójában savotkor teljesedett be. Azon a pünkösdön, amikor Ruach HaKodesh kitöltésével az Ó és Új Szövetség egységben lépett érvénybe és bevésetett a tanítványok szívébe, teljes és oszhatatlan igeként. A gyökér tehát nem önmagában a Tóra vagy a Tanakh, az Ószövetség, hanem az, melynek ez utóbbiak az írott változatai voltak és árnyékai csupán. A gyökér nem más, mint a megelevenedett és élő Tóra és Tanakh, a testélet ige, Jesua Hamesia, és ezen belül konkrétabban, amikor a két kőtábla kettős láng nyelvekké változott, és a tanítványok feje fölött megjelentek, hogy közvetlenül szíveikbe vésődjenek. A zsidó gyökér tehát nem a Tóra, nem az Ószövetség és nem a törvény önmagukban, hanem az, amit az utóbbiak előrevetítettek. Azok az ígéretek, melyek a kőtáblákon, eredeti héber megfogalmazásukban jövő idejű ragozással szerepelnek, és nem felszólító módban, azaz nem tiltások voltak. Ígéretek voltak, hogy tisztelni fogod, szeretni fogod, nem fogsz ezt, azt, rosszat tenni mások ellen, stb. Mert ha bennem, Jahosuában, újjászületsz, azaz a szívedbe költözök és benned élek, akkor a gondolataid csirájánál fogom kiirtani a bűnt törvényem által, azaz magam által, azáltal, hogy jelen vagyok benned. Nem fogod többé kívánni azt tenni, ami rossz, ami démoni, vagy csupán csak emberi és testi. A közös gyökér maga a Mesiás, akinek a testébe beoltatunk. Az az újjászületés, mely megszabadít mindazoktól a démoni és emberi ösztönök erőitől, melyek bűnt nemzenek az emberekben. Ez az esemény a beteljesedett savot személyes életünkben, melyet mindenki az év bármely napján megélhet, amikor bűnbánatra jut, bemerítkezik és ruhálkodással betöltekezik. Találkozási pontunk tehát, ahol a két ág összefor a Mesiás kezében, az egyik ág Júda Izrael, másik ág pedig Efraim a görögök, az az apostolok cselekedeteiben található pont, amikor Jeshua keresztrefeszítésén, a halálán, a föltámadásán és mennybe menetelén túl szükséges, hogy megkapjuk a megígért vigasztalót is, az ő szellemét, mely az egész megváltás folyamatának a záróköve, és amely nélkül az újjászületés, így az üdvösség nem is lenne lehetséges. Záróköve ez a megváltásnak, és egyben alapköve saját magunk számára, mint a Szent Szellem templomai. Az Ószövetség csak ennek a csúcspontnak az ígérete volt. Közös és eredeti gyökerünk zsidóknak és nem zsidóknak ez az a savoti ünnep, amikor a végleges szentély, a Mesiás teste, ugyanazon Ruach HaKodes által bennünk elkezd fölépülni. De most térjünk vissza a judaizmusra. Mi a judaizmus? A hamis, a babiloni. Mivel ez az írás egy figyelmeztetője ennek a nagy megtévesztésnek és hamisítványnak, mely az előbb leírt igaz gyökér helyett próbál pusztító gazként terjedni és gyilkolni az egyházban. A judaizmus egy komplex tanrendszer, melynek az alapja a Jahuának a Sinai hegyén kinyilatkoztatott igéje, törvénye. Erre épül rá a különféle úgynevezett rabbik elméletei arról, hogy hogyan lehet a törvényt tökéletesebben betartani. Úgy vélik, hogy Mózes kapott Elohimtól olyan törvényeket, melyeket nem kellett leírnia. Ez az úgynevezett szájhagyomány vagy szóbeli tan, melyek szerepelnek a Talmud, a Misna és a Gemara könyvsorozataiban. Nem másról beszélünk, mint a farizeusok törvényrendjéről, amely ellen maga Jeshua Hamesia is harcolt, mikor szembeszállt a főpapokkal. Akkor írástudók és farizeusok jöttek Jeshuahoz Jeruzsálemből mondván, miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. Ő pedig felelve mondta nekik, ti meg miért hágjátok át Jahua parancsolatait a ti rendeléseitek által? Máté 15.1-3. Hogyan keletkezett a judaizmus? Juda nemzetségének első számüzetése Babilóniában igen nagy lelki és szellemi törést okozott a nép számára. Ennek a tragédiának hatására az akkori vallási vezetők, a rabbik, akkor meg valóban annak is számítottak hivatalosan is, emberileg próbálták megoldani a problémát, hogy többé sose kelljen ilyet megélniük a jövőben. A számüzetés hatására nemhogy szellemi helyreállás nem történt, hanem további eltávolodás az eredeti törvénytől. Jóhiszeműen kitaláltak mindenféle módszert és szokást, amely által a tórai törvényt könnyebben be tudják tartani és érthetőbbé tenni az emberek számára. Szerettek volna egy olyan rendszert kitalálni, amely biztosítja azt, hogy többé ne szegjék meg a törvényt, így ne kelljen ismét számüzetésbe kerülniük. Ekkor indult el egy úgynevezett szóbeli tanrendszer megfogalmazása, melyet szájhagyományként apáról fiúra adtak át, és amely az évszázadok során csak növekedett, szaporodott, parancsra új parancs, szabályra új szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi. Úgy emlékszünk, ahogy az egyik proféta elődünk is figyelmeztetett rá, ez pontosan erről szólt. És amely végül írásos rögzítésre kerültek a második nagy számüzetés, a római számüzetés idején, a középkorban. A vallási vezetők úgy tudták rávenni a népet, hogy elfogadják ezeket az új tanokat, hogy elkezdték azt az álhírt terjeszteni, hogy ez a szóbeli tan annak a kinyilatkoztatásnak a része volt, melyet Mózes kapott a Színáj hegyen Elohimtól, és melyet külön nem kellett leírnia, csak szájról szájra, generációról generációra átadni. Addig-addig terjesztették ezt a hírt, amíg kihalt az a generáció, aki születésétől fogva tudta, hogy ilyenről szó sem volt. A végén pedig nem maradt élő tanúja annak, hogy ezek a hagyományok ott Babilóniában születtek, és nem a Színáj hegyen lettek kinyilatkoztatva. Azaz nem Elohimi eredetűek, hanem Elohim törvényeinek egyfajta emberi értelmezése, kommentálása, illetve kibővítése. Ez az alapigazság a rabinikus judaizmussal kapcsolatban, és ezt érdemes alapjából szem előtt tartanunk, amikor a témát érintjük. Ez a törvény meghosszabbítás nem más, mint a törvény eltorzítása is egyben, melynek közvetlen következménye, hogy az eredeti törvényt egyre homályosabban látják és értelmezik, mint amikor egy egyre vastagodó leplet tesznek rá az ember szemére. Ez a lepel gátolta meg őket, hogy fölismerjék Jesuában a testélet törvényt vagy igét, amikor megjelent előttük. Emiatt halálra engedték és adták át, melynek közvetlen következménye volt a szentély lerombolása 40 évvel később, majd az a számüzetés, amely a mai napig tart. A tervük tehát nem vált be. Nemhogy további számüzetéseket nem tudtak meggátolni, hanem a babilonihoz képest egy jóval hosszabb szétszóratást is eredményezett. Illetve és főként azt, hogy magát a messiást tudatlanul meggyalázták, és bűnrészeseivé lettek a kivégzésében. Tudatlanul, mivel a nép vakságát a vallási vezetőik idézték elő. A korábbi vezetők voltak ezért felelősök, azok, akik ott Babilóniában mindezt kitalálták, illetve a kortárs vezetőik is, mivel mindezt fenntartották, tovább művelték és gyakorolták rajtuk ennek a hamis szellemi uralmát. Néhány szóban tehát ennyit a rabbinikus judaizmusról. Ha esetleg még mindig nem lenne tiszta valakinek a szemében, hogy egyáltalán bármiféle probléma lenne ezzel a dologgal. Illetve innentől fogva mindenki eldöntheti, hogy milyen fokú érdeklődést tanúsít a jövőben, amikor egy mai úgynevezett rabbi bármilyen témával kapcsolatban kinyitja a száját. Mert bár sok dolog még mindig tiszta és eredeti, de kevertsége miatt jobban teszi mindenki, ha távol tartja magát tőle. Jesuában hívőként ne hallgass semmi kevertet, zsinagógába pedig el se menj, ha nem vagy zsidó, alapjából semmi keresnivalód nincsen ezeken a helyeken. Illetve semmi olyanban ne kóstolj bele, ami nem a te kosztod, amit a te gyomrod nem tud elviselni, mert nem abba születtél, és főként ami nem az eredeti recept szerint készült. A judaizmus szellemi eledelként hasonló mondjuk ahhoz a tejbegrízhez, melybe a cukron túl egy jó nagy evőkanálnyi ecetet is beleöntöttek. Ha nekik ez így ízlik, mert megszokták, hát egyék. Sőt, ahogy mindjárt kifejtem, akinek a gyomra erre van ráállva, az továbbra is fogyassza, hogy addig se halljon éhen. Egy zsidó, aki ebbe beleszületik, identitásának záloga is egyben, amíg a messiás meg nem szabadítja őket tőle. De te ne fogyaszd el, mert legjobb esetben is csak kihánynád. Felesleges. A te hamis keresztény rabbiaidnak az elisztelenedett és olcsó kajája miatt ne fordulj a zsidó kotyvasztó mesterek, bár többnyire eredeti recept szerint elkészített, de elrontott, fertőző és megemészthetetlen pacsmagaikhoz. Ezek azok a törvények, amelyek képzik azt a bizonyos leplet, amelyről Ézsaiás beszélt, ami által egy időre Jahua karanténba zárta az ő népét, mert emberi törvényekben is bíztak, és azért, hogy ajtót nyisson a más népekből valóknak, és nem azért, hogy még te is ez alá menekülj. Összegezve, a judaizmus antikrisztusi erő azok számára, akik nem beleszülettek, viszont mentő öv azok számára, akiket az asszimiláció halálos veszélye fenyegeti a 2000 éves diaszporában. Mentőöv a zsidó számára, halálos méreg a többiekre nézve. Ez az a judaizmus, ami a világ viharos tengerén mentőövként szolgál azok számára, akik már viselik derekukon. Azonban kimondottan veszélyes és halálos fegyver azok számára, akik süllyednek, és akiknek már nem mentőövek után kellene kapálózniuk, hanem rég tudniuk kellene a vízen járni, de legalábbis úszni. Hiszen a rabbi, a mesterünk, ott van és hív folyamatosan, hogy hitben lépjünk, és ne emberi megoldásokba kapaszkodva vészeljük át az élet viharait. Ő meg akar tanítani téged vízen járni, és nem úszógumikkal bohóckodni. Azonban tudjuk, hogy a mentőöv eredetileg nem gumiból, hanem olyan kemény fából készült, amit ha a hajó törött fejéhez dobtak, úgy behorpadt tőle a koponyája, hogy épp emiatt veszik oda a tengerbe. Egy deci vodka is más-más hatást vált ki attól függően, hogy egy szaharai beduin issza meg, vagy egy szibériai kozák földműves. Már az első napokig ki nem józanodna tőle, hiszen génjeiben nincsen beépítve az a védekező rendszer, ami által az alkohol sejteket föl tudja dolgozni a szervezete. A másik pedig pont ennek a kisadag méregnek köszönhetően fogja jobban elviselni és túlélni a szélsőséges teleket, annélkül, hogy különösebben lerészegedne tőle, mert ősei évezredek óta isszák. Egy olyan méreg ez, mely nem árt annak, akinek kisgyerekkora óta fokozatosan adagolják, így szervezete hozzászokik, majd végül egyre nagyobb adagokat képes elviselni, minden különösebb tünet nélkül. Hasonló adag más számára akár azonnali halált is okozhat. A judaizmus tehát Jahua akarata ellen volt, de egy időre megengedő akarata lett népe számára, amíg a pogányok ideje le nem jár. Hiszen a hagyomány olyan erős kötelék, ami legalább az identitást nem engedi elveszni, hogy a nyáj szét ne szélegyen, amíg a pásztor maga nem jön vissza és épít új és végleges kerítést népe köré. A drogfüggőtől sem vonjuk meg egyik napról a másikra az adag heroinját, mert az elvonás tünetei akár szíve végleges leállását is eredményezheti. Az elvonás leggyakrabban egy lassan és fokozatosan zajló folyamat. Ebben az esetben például, mint amikor egy vallásos zsidó elkezd az enyémhez hasonló tanításokat olvasni vagy hallgatni, és fokozatosan elhagyja a felesleget. Mielőtt elérkezne a bentről fakadó bűnbánatra, amely a két keresztséghez elvezetheti, a vízkeresztséghez és a tűzkeresztséghez, a Szent Szellemmel való betöltekezéshez, amely által végül megköti a szövetséget a Mesiással. További előnye a judaizmusnak. Az identitás megtartásán túl a rabinikus irodalomnak még egy igen nagy előnyt tulajdonítok. A Talmud rögzítette mindazokat a szentélybeli rejtélyes eseményeket, amelyeknek a zsidók tanúi voltak Jesua keresztre feszítése és a templom lerombolása közötti 40 évig tartó időszakban. Egyfajta folyamatos és máig számukra meglelhető erős bizonyíték arra nézve, hogy igen nagy hiba volt a názareti rabbi elutasítása. Halálakor történt kárpit ketté hasadásán túl, és azt követően 40 évig minden éjszaka magától, idézőjelbe, kinyílt a templom kapuja. Magától elaludtak a menóra gyertyái. Jom Kipurkor minden évben a baloldali kosra esett a sorsvetés, 40-szer egymás után. Aki matematikus, tudja ennek a valószínűségnek a lehetetlenségét. Ez kicsivel több, mint egy esély az 1000 milliárdhoz. Pontosabban 1 trillió 99 milliárd 511 millió 627 ezer 776-hoz. Illetve ugyanezeken a Jom Kipurokon ott maradt jobboldali bak vérével átitatott lenzsinor, tehát az a bak, amelyek nem küldtek ki az Azazelnak, hanem föláldoztak az oltáron, ebben a 40 évben többé nem fehéredett ki, mint azelőtt, és annak jeléül, hogy az engesztelő áldozatát a népnek elfogadta mindenható. Ezt az esemény sorozatot egyébként a babiloniai Talmud, a Traktáté Joma 39b-ben találod meg, azok számára, akik még benne vannak. De azok számára, akik nem születtek bele ebbe a tanrendszerbe, mert alapjából nem zsidók, vagy az asszimilációnak köszönhetően kibújtak alóla egy ideje, tudatosítanunk kell magunkat veszélyeiről. Hiszen két fronton támad a sátán. A zsidótól el akarja venni mentővét, hogy ugyanazzal fejbe vágja a keresztényt. A zsidó ne legyen többé zsidó, olvadjon be bármely nagy egyházba, vagy gyülekezetbe, vagy bármilyen világi eszmébe, politikai pártba és egyéb folyamatokba. A keresztény pedig a beoltatás helyett vegyen föl egy hamis identitást, és vesse magát alá olyan felesleges törvényeknek, amelyek még inkább vakká teszik az általa eddig is elvetett és el nem ismert Jahua eredeti törvényeire nézve. A judaizmus ebben a két fronton romboló harcban a legkiválóbb eszköz. De beszélhetnénk még a judaizmus sokszor erősen spiritista jellegéről is. Ez főként a kabalában és a reinkarnációban vetett hitükben nyilvánul meg. Habár, ahogy egy másik írásomban beszámolok róla, reinkarnáció létezik, de ez nem embereknek szól, hanem küldött szellemi fejedelemségeknek, mint Illés, azaz Johannan, bemerítő János esetében. Lásd Sabbat Terumának nevezett videómat, a két kérub és a szövetség ládájáról. Beszélhetünk arról is, hogy a rabinikus irodalom kimondottan a rasszista, illetve deviáns kijelentéseket is tartalmaz. De ezeket a témákat szintén egy másik írásban érintem, amelyeket megtalálsz az Antiszemitizmus és keresztény ellenesség című írásomban és videómban. De igen, röviden kimondható, hogy a rabinikus irodalom olyan mélyen emberi, gyakran ostoba, olykor deviáns kijelentéseket tartalmaz, hogy ezeket Elohimtól ihletetnek tekinteni, önmagában Elohim káromlását vonja magával. Az a keresztény, aki a judaizmus csapdájába esik, még mindig olyan hiba, amelyből ki lehet gyógyítani. De ha beleesik a kabbala kísértés, ott már a lázadás szelleme egyértelműen átveszi az irányítást az ember felett. És ne csapja be magát senki, a judaizmussal való folyamatos közösségvállalás a messiás Jehosuában vetett hited folyamatos és fokozódó tagadását jelenti. Az ebbe való betérés pedig egyenesen is az azonnali megtagadását föltételezi. Ami már újjászületett hívek esetén nem más, mint a Szent Szellem tudatos káromlása. Az ünnepek felé közeledve, mikor világszerte milliónyi, bár jóhiszemű és jóindulatú, de hamis és felületes megünneplésre készülődik sok hívő ember, kívánom valamennyiük számára, hogy találja meg a helyét annál a széderesti asztalnál, amely mindenki számára meg van terítve, és ahol valóban nincsen értékbeli különbség görög és zsidó, nő és férfi között, egy azonos és kizárólagos uralom alatt, Jehosua Hamesia hatalma alatt,